Köszönjük, János! Milyen ámulatos versek, nem? Mennyire hálásak vagyunk ezért a könyvért. Az Úrnak a beszéde, az ő gondolatai, nem ember gondolatai, nem vélemények és vélekedések, hanem biztos igazság. Igaz? És milyen áldás ilyet hallani. Olyan egyszerű. Csak az jutott eszembe, hogy János beszélt az Úr Jézusnak a szavairól, hogy ez volt az egyik kedvenc mondás az Úr Jézusnak. Nem? Békesség nektek. Emlékeztek, hogy sokszor tanítványok mindenféle helyzetekben voltak, és megjelent az Úr Jézus, és azt mondta csak, hogy békesség nektek. És azt hiszem, ez talán úgy hangzik héberül, hogy shalom. Ez az a shalom, ez Istennek a békessége, ami az ő jelleméből fakad, abból, hogy ő kicsoda. És hogy ez sugárzott róla, hogy neki békessége van. Van ígéretünk arra, hogy ebben a világban mi ér bennünket, de utána ott van az Úr, és azt mondja, hogy én már legyőztem ezt a világot, én itt vagyok, és közel van hozzánk. Úgyhogy köszönjük szépen. Én sem fogok hosszan beszélni, tényleg csak néhány verset felidézek én is, az volt a tervem, úgyhogy imádkozzunk ezelőtt. Köszönjük neked, Urunk, ezt az üzenetet. Köszönjük neked, hogy te elmondtad ezeket a dolgokat azért, hogy békességünk legyen. És hogy ez valós dolog. Köszönjük ezt az üzenetet neked. Kérlek most, hogy áld meg a te ígédet még ebben a pár percben. Hadd merítsünk belőle még többet, Uram, gazdagíts bennünket. Áld meg mindannyiunkat tényleg, akik fizikálisan nem lehetünk itt, de kit ott, ahol van, otthonában, vagy ahonnan nézi ezt a közvetítést, Uram. Te kapcsoltál egybe bennünket a te békességednek a köteleivel, amiről most hallottunk. Egyek vagyunk előtted, mert belekapaszkodtunk abba a reménységbe, Uram, ami te benned van. És ez egyesít minket, és nagyon köszönjük neked ezt. Kérünk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot most még a te ígédből, te nevedben. Amen. Csak egy rövid, vicces gondolatot mondok nektek, annak ellenére, hogy ezek nagyon jó és komoly dolgok, amikről szó volt, meg amiről én is beszélni fogok, de olyan aranyosak voltak a gyerekeim. Elmentünk egy kicsit kalandozni így ki a városból, és képzeljétek el, hogy megyünk így az erdőbe, vagy hát félig erdő, félig nem tudom milyen a természetben, meg ott a régi kikötő környékén. Milyen régi, nem? A téli kikötő környékén. És képzeljétek el, hogy megyünk, és akkor nézünk hátrafelé, és jön egy kis kutya utánunk. És a gyerekek mondják nekem, hogy jön mellette még egy disznó is. Kis kutya, meg egy disznó. És tényleg nézem, hátra nézek, és jött egy kis kutya, meg egy kis malac. Nem olyan kicsi, egy disznó ott mellette. És ezek követtek ott minket, ahogy mentünk, sétáltunk, végig követtek, egyre közelebb jöttek, és aztán nem tudtuk, hogy elszaladjunk-e, vagy ne szaladjunk el, végül is nem szaladtunk el. De elég termetes ilyen koca volt ez, de nem rózsaszínű volt, hanem valami feketés, szürkés színű. Nem tudom, hogy milyen fajta lehetett, csak annyira muris volt nekem, hogy hát így kezdtük szaporázni, ugye, hogy nem tudtuk, hogy ez mi valami vaddisznó, mert Lili azt mondta, hogy ez vaddisznó, biztos vaddisznó. Úgyhogy kalandos volt a mai sétánk, de aztán rájöttünk, hogy barátságosak ezek az állatok, és végigkövettek minket, ahogy az erdőbe kalandoztunk, aztán visszamentünk még, ahonnan jöttünk, és megtaláltuk azt is, hogy honnan jöttek különben. Megtaláltuk a hazáját a kutyusnak, meg a disznónak, de a gyerekek már el is keresztelték őket, meg minden, úgyhogy nagyon vicces volt. Úgyhogy milyen jó, nem, hogy sokféle élethelyzetben vagyunk, meg sok minden van, de vannak ilyen apróságok, amik megnevettetnek bennünket, vagy megindítanak, muris dolgok, és ezek kellenek nekünk, mint egy falat kenyér, hogy tudjunk nevetni, tudjunk könnyedek lenni is. Jót mulattam ezen, ahogy mi mentünk elő, és utánunk egy kis kutya, meg ez a disznó jött. Ja, és megállapítottuk, hogy valószínűleg, hogy lesznek kis malacok is, mert olyan jókora pocakja volt, és csüngtek ezek a emlői is annak a... Na hát nem gondolom. Úgyhogy aranyosak voltak. Ja. Na, hát az Egy Királyok 3-ban van ez a történet, amikor Salamon királyságra kerül, és emlékeztek, hogy vagy hát sokan bizonyára, akik olvastátok már a Bibliának ezt a részét, hogy amikor Salamon királyságra került, Isten megjelent neki álmában, és mondta neki, hogy kérjen valamit. Egy Királyok 3:5-14-ig, és onnan gondoltam kiindulni ehhez a pár vershez. Csak szó szerint el akarom olvasni. Tehát Egy Királyok 3-ban Salamon kéréséről. Megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjelen álmában, és azt mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Gondoljatok bele. Kérj, amit akarsz. Mit kérsz, Salamon? A gyerekekkel megint csak viccelődni. Van a füvészkertben egy aranyhal, jókora ilyen, ekkora ilyen arany, vagy hát narancssárga színű hal, de kitaláltuk, hogy ez az aranyhal a meséből. És akkor mondjuk, mit kívánnál, hogyha azt mondaná az aranyhal, kívánj tőlem bármit, amit... És a gyerekek trükkösek, mert azt mondták, hogy én azt kívánnám, hogy minden kívánságom teljesüljön. Na jó. De a viccet félretéve, képzeld el, Isten oda megy Salamonhoz, és megkérdezi, hogy kérd tőlem, amit csak akarsz, kérd tőlem. És azt mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad neki ezt a nagy irgalmasságot, hogy neki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik, mint hogy magáról beszél, ugye. És most, ó, én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királyá, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgádat te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, sem meg nem irattatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és a gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És tetszett a beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Mondta azért az Isten neki, mivel hogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítélettételre. Íme a te beszéded szerint cselekszem. Íme adok neked bölcs és értelmes szívet, úgyhogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom neked, gazdagságot és dicsőséget, úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben. És ha az én utaimon járandasz, megőrizven az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járta te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Úgyhogy ezt mondta az Úr Salamonnak. Ugye Salamon azt mondja, hogy én nem kérek más, csak azt, hogy tudjam, hogy hogyan vezessem a te népedet. Salamon megértette, hogy az ő életénél sokkal többről van szó, amikor ő király lett. És ez az első gondolat, amit akartam elétek hozni. Tudjátok, hogy Salamon megértette, hogy az ő élete nem róla szól, hanem megértette, hogy itt egy nagyobb képről van szó, az Úr népéről van szó. És azt kérte Istentől, hogy tudja, hogy hogyan kell kijárni és bejárni. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kijárni és bejárni az azt jelenti, hogy tudni, hogy hogyan közlekedjünk az élet dolgai között. Van belső szobánk, ahogy Szepi említette, ugye van belső szobám, ahol az Úrral tudok lenni, ahol megértem az ő gondolatait, ahol le tudom ezeket fordítani a saját életemre, és aztán ki tudok menni ezzel, és tudok másokat áldani. és ezt jelenti kijárni és bejárni. Van valamim Istennel, és utána ezt tudom képviselni ebben a világban. Tudok ezzel közlekedni ebben a világban mások áldására. És Salamon ezt kérte, hogy tudjak kijárni és bejárni. Tudjam, hogy hogyan vezessem a te népedet, hogy mit hozzak eléjük, hogy hogyan vezessem őket. És Istennek tetszett ez, hogy Salamon ezt kérte. És aztán azt mondja, hogy milyen jó, hogy nem ilyeneket kértél. Ugye, hogy nem kértél hosszú életet magadnak, sem nem kértél gazdagságot, sem kérted a te ellenségeidnek a lelkét. Nem ilyeneket kértél. Gazdagságot, hosszú életet, azt, hogy legyőzzem az ellenségeidet. Nem ezeket kérted, hanem ezt kérted, bölcsességet kértél, hogy hogyan vezest az én népemet. Ezért én megadom neked ezeket. Ugye, és ez volt a folytatás. Egy ilyen szív, amelyik megérti, hogy az életünk az nem rólunk szól. Egy nagyobb képpel bíró. És tudjátok, utána gondolkoztam az utolsó időkről, amiket hát nagy valószínűség szerint most megélünk, látunk magunk körül. És Pál apostol beszél a Timóteusnak arról, hogy milyen lesz az utolsó időkben az embereknek a szíve. És mi az, amit egyébként látunk a saját szívünkben is, amire a világ rendszere így tréningez bennünket, hogy milyen. És figyeljétek ezt, és ez egy döbbenetes rész, 2 Timóteus 3. És ahogy mondtam, tényleg csak felolvasunk egy pár igét, és gondolkozzatok ezeken. 2 Timóteus 3, 1-től 5-ig fogom olvasni, ha oda találok. Azt pedig tudd meg, Timóteusnak mondja ezt Pál apostol, tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. És ezek a nehéz idők, ezek olyan idők, amik próbákkal teljesek. Megpróbáltatásokkal teljesek, arról beszél itt. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld. És ezt mondja a Pál, hogy ilyenek lesznek az emberek az utolsó napokban. Csak gondolkozz rajta, hogy mit látsz magad körül. Milyenek az emberek, és mi az, ami jellemzi őket, és ez egy tökéletes leírása ennek. És érezzük a saját szívünkben ezt, nem? Ezt a kérlelhetetlenséget. Azt, hogyha lenne 3 kívánságom, lehet, hogy nem azt kívántam volna, mint a Salamon. És persze ti igen, vagy én is igen, mert a Szent Szellem dolgozik bennünk, de milyen közel van hozzánk az, nem? Hát én akarok gazdagságot, hát hogy ne, hát akarok. Akarom, hogy az ellenségem le legyenek győzve, és én sikeres akarok lenni, és stb. És figyelj, és hogyha megnézzük ezt itt, amit itt ír, milyen kontraszt van, nem? Salamon szíve, meg ezek között, a jellemvonások között, ami itt van. És milyen kontraszt van az Úr szeretete és a békességgel megajándékozott ember között, és aközött az ember között, akiről itt beszél a Pál. És az utolsó, vagy hát nem utolsó, de a következő, ugye, 1 Korintus 13-hoz, hogyha oda lapozunk, és csak akarom, hogy lássátok a kontrasztot. Igaz? 1 Korintus 13, és arról is olyan sokat gondolkozok, mert az ima az hogy az Isten mentsen meg bennünket, és tudjátok, gondolkozok a gyerekeimen, hogy ahogyan neveljük őket, és ahogyan nőnek föl, és rengeteg inger éri őket ebben a világban, ahol ott van ez a kérlelhetetlenség, a szeretetlenség, az, hogy én először, hogy nekem legyen meg először, hogy én vagyok a fontos, és körülöttem forogjanak a dolgok, hogy én legyek megelégítve, és akkor majd lehet, hogy majd huszadrangúan gondolok valaki másra is, de első én vagyok, és utána is én vagyok a második, körülöttem forog. És tudjátok, és ez egy kicsi világ. A világrendszernek a gondolkozás egy nagyon kicsi világba zár be téged, a te saját kis világodba, amiben mindennek téged kell, hogy szolgálni. És ezért kérlelhetetlenek az emberek, és ezért mindezok, amik itt le vannak írva, mert én vagyok a középpontban, én vagyok az, aki körül kell, hogy forogjon ez az egész dolog. És ez a világrendszer, ez egyre jobban elszigeteli egymástól az embereket, és egyre jobban ez ott volt mindig is ez a gondolat, igaz? Meg ismerjük a saját életünkbe, tudod, hogy engem ugyan nem érdekel, hogy mással mi lesz, de nekem legalább legyen az, amire nekem szükségem van. Tudjátok, és a legerősebb túlél, mint az evolúció elméletben, igaz, hogy hújjon a férgese. Tudjátok, hogy ez a helyzet is, ami így a vírus kapcsán így kialakul, engem nagyon aggaszt olyan szempontból, hogy mi történik az emberek szívébe, hogy mi történik a szívekbe, hogy tudod, hogy hol vannak azok az emberek, akik tényleg bajban vannak, és mondjuk tényleg szegény ember, és nincsen, tehát nem akarok érintkezni már emberekkel, mert hogy beteg leszek, tudod, értitek, amiről beszélek? Tehát nem is tudom meg, hogyha ő bajban van, mert csak én legyek rendben, hála Istennek, hogy én nem vagyok beteg, mondjuk, vagy valami ilyesfajta gondolkozásmód. Hogy nem is tudnánk meg, hogyha valakivel valami gáz van. Mert gondoljuk, hogy majd illetékes szerv bánik vele, vagy nem tudom, tudjátok. De nekem nagyon ott van a szívemen azt, tudjátok, hogy mire fejlődik az embereknek a lelke ezeknek a hatására, amik itt történnek, vagy amiket mondanak nekünk. Mi lesz a szívekkel? Mi van a mi szívünkkel? Mi van az én szívemmel? Mi van benne? Hogyan gondolkozok másokról? És 1 Korintus 13. Ugye ott a kontraszt, az Úrnak a szeretete. És csak, hogyha összehasonlítjátok a kettőt, ugye, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek magukat szeretők, kérlelhetetlenek, szüleitnek engedetlenek, stb. Ez mind ugye le van írva, és ott van mellette az Úrnak az áldott szeretete. Odalapozok, csak hogy elolvassam azt is, tényleg nem fogok prédikálni sokat mellé, mert épp elég, amit az ige mond, abszolút. Abszolút, hogyha megnézed ennek fényébe. A 4. verstől olvasom. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, és nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ilyen az Úr. És emlékeztek a legutóbbi alkalom, amikor beszéltem arról, hogy ahogyan ő megmentett bennünket, ugye, hogy ahogy az Úr értünk odaadta magát, és arcul verték őt, és köbdösték őt, és ott volt az ő áldozata értünk, és ott volt ez a szeretet, igaz? Tedd emellé akkor a ma emberének azt, hogy én legyek először jól, meg az én dolgaim rendben legyenek első renden, meg nekem legyen meg mindaz, ami nekem kell. Kit érdekel, hogy másokkal mi lesz, stb. Tehát olyan kontraszt, nem? És annyira jó volt hallani, hogy János beszélt az Úrnak a békességéről. Az Úr nyugszik az ő szeretetébe. Ő nyugodott az ő szeretetébe az övé iránt, még akkor is, amikor arcul csapták őt, meg amikor köbdösték és gúnyolták őt, igaz? És a jó hír az az, hogyha ő megajándékozott téged az ő békességével, akkor ő az életünk során formál át a saját képére. És sok próbán átmegyünk, mindannyiunk egyébként. Tudod, és lehet, hogy sokszor látjuk a saját képtelenségünket arra, hogy az Úr természete szerint reagáljunk. Én rengeteg, tehát ja, látom magamban azt, hogy milyenek lesznek az utolsó idők, ember. Én magamban látom, tudod, egy kér lehetetlen kemény. És aztán, de ott a reménység, hogy az Úr megtermi az ő gyümölcsét a mi életünkbe. Gondoljatok, még egy vers ide, a Jelenések 17-18, Jelenések 3-17-18. Az Úr Jézus beszél a laodiceai gyülekezetről, és nekik azt mondja, hogy 17-es vers, hogy ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Ez annak az embernek az állapota, aki ugye nem az Úrtól tanult az élete során, hanem azt hiszi, hogy ő rendben van. Valójában nincs szeretet a szívből, de azt hiszi, hogy ő rendben van. Pedig közben kérlelhetetlen, és nem törődik másokkal, és az ő világának a középpontjában ő maga áll, vagy én magam állok, igaz? Ez az állapot. És az Úr Jézus azt mondja, hogy mivel ezt mondtad, hogy meggazdagodtál, semmire nincs szükséged, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a vak, a nyavajás, szegény, és a mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassik ki a te mezítelenségednek rúdsága, és a szemgyógyító íra kend meg a te szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfedem, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. És itt van, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy akarom, hogy legyen neked tűzben megpróbált arany az életedbe. Tudjátok, hogy az Úr szeretete elvégzi a munkáját a szívünkben. És hogyha vele együtt élünk, az ő akarata az ő terve az, hogy az Úr Jézus Krisztus jelleme lepleződjön le bennünk. És ez meg fog történni, hogyha mi ragaszkodunk hozzá. Úgy, hogy nekem az imám az, hogy tudod, hogy ne üljön ki a szívem. Ne legyek olyan, mint akiről itt beszéltünk, ugye a Pál által jellemzett módon, hanem támaszkodjunk az Úrra. És tényleg csak a József történetén gondolkoztam, és tudjátok, hogyha ő ránézett az életére abba az időpontban, amikor éppen bilincsek között volt, és nem értette meg volna meg az Isten munkáját, igaz? Akkor az egész egy hiába valóság lett volna. De a vége az lett, hogy az Úr szeretete elvégezte a munkáját az ő életében, az Úr békessége ott volt vele. A vége az egésznek az lett, hogy egy hihetetlen módon kiábrázolta az Úr Jézus Krisztusnak a természetét. Az életének a vége az volt. És velünk ugyanez a helyzet, hogy lehet, hogy ma nem érzed úgy, hogy te vagy a győztes. Nem érzed úgy, hogy te egy ilyen tökéletes lennél. De ugyanakkor viszont, hogyha ragaszkodunk az Úrhoz, tűzben megpróbált aranyat veszünk tőle, ami azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy ő megpróbáljon minket, a hitünket, és aztán ő megajándékoz bennünket azzal, hogy meg tudjuk nyilvánítani az ő természetét. Azokban a helyzetekben, ahogy János mondta, hogy van egy bizonyságom ott, ahol vagyok, hogy van egy békesség a szívemben, és meg tudom ezt mutatni, és egy békességem megajándékozott ember vagyok. Úgyhogy utolsó vers, a Prédikátor 5.2. Mindazokkal kapcsolatban, amik történnek velünk, amikben türelemre van szükségünk, amikben Isten megpróbál. Prédikátor 5.2. És ez az utolsó vers, amit olvasok, és tényleg nem akarok sokat fűzni ezekhez. Gondolkozzatok ezekről el. Prédikátor 5.2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt. És itt a második része, amire gondoltam, hogy milyen fontos. Mert az Isten mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszédet kevés legyen. Az Isten a mennyben van, te pedig a földön. A mennyei perspektíva a mi életünkre az, ami meghatározó, ami fontos. De ezt nem fogom én most itt a földön részleteiben megérteni, hanem az ő békességét bírhatom magamban, az ő szeretetét, és elhiszem azt, hogy az eredmény, a végeredmény az Istentől való áldás lehet az én életembe is. És lehet, hogy tényleg sok mindenen kell keresztül menjünk. Tűzben megpróbált. Aranyat kell, hogy elvegyünk. Tehát nem úgy lesz, ahogy én elképzeltem. De Istent annyira megáldja az, hogy olyanok vagyunk, mint Salamon. Hogy tudod, nem magamnak akarok jót. Nem a gazdagságot, és mi volt még, hogy legyőzzem az ellenséget, és ezeket kérem, hanem az, hogy tudjam, hogy kell bejárni és kijárni, bemenni és kimenni, az Úr szeretete alapján, az ő természetét megjelenítve. Ez az, amit szeretnék. És nem akarok olyan lenni, mint a világ körülöttem. Nem akarok magamat szerető, kérlelhetetlen, kemény szívű ember lenni, hanem az ő gyermeke akarok, hogy tudni akarom, hogy kell kijárni és bejárni ezek között, a körülmények között. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, neked a te megerősítésedet a szívünkben, a te ígédet, a te beszédeidet, Uram, a te békességedet, amit adtál nekünk, hogy te tanítod a kezeinket a harcra, te tanítasz bennünket bejárni és kijárni, Uram. Olyanok akarunk lenni, mint a Salamon. Hogy ne ez a világ tanítson meg bennünket élni, hanem hogy te tőled kapjunk tűzben megpróbált aranyat, Uram, a te jellemedet, ami végül áldás mindenki számára. Amen.